Kilencedik fejezet. Lord Bannister áldozata lesz egy halucinációnak. Később összetévesztik Medici Katalinnal. Előkészül jövendő fegyházi éveire, majd megállapítja, hogy a Szaharában sokkal kellemesebb az út estéi ruha nélkül. Rablók jelentkeznek. Eddie Rensing teve halálában vágtat vissza, és rájön, hogy mi a relativitás. Evelyn pontos volt. Útnak öltözve érkezett a vezető által megjelölt helyre. Mielőtt elindultak volna, néhány sort vetett septében papírra, átadta egy küldöncnek, hogy vigye Lord Bannisterhez. Azután a térdelő tevenyergébe szállt. Arzima, a berber vezető furcsa, éles torokhangot hallatott, mire a tevék felemelkedtek, és a két ütemes mozdulatra Evelyn először úgy érezte, hogy orra bukik ki a nyerekből, majd azt hitte, hogy hanyat repül a földre, végül ijesztő magasságban fix helyzetbe került. Reglak, reglak. A tevék ügetni kezdtek. Fél nappal előbb jóval nagyobb karaván indult el ugyanazon az úton. 30 arab, Mellach válogatott gyöngyszemei, élükön Adams és Gordon, a két vezér, akik igen jó barátok lettek. Bérelt repülőgépen érkeztek Lyonból. Valamennyien a leány keresésére indultak, szektorokra osztva maguk között a várost. Reinert összekötőnek hagyták a Mamunnia szálló hajjában, ahol az ősz rablógyilkos később megbarátkozott egy európai gépgyár igazgatójával, és rövidesen sakkoztak. A kutatásban a körszakállas Joko járt szerencsével. Ő abból a feltevésből indult ki, hogy a leány egy katonát keres, tehát feltételezhető, hogy ellátogat a városparancsnokságra. Ezért ott állt lesben a Gualiz erőd közelében. Innen azután továbbra is Evelyn nyomában maradt, egészen addig, amíg a leány szobát nyittatott a Hotel de Paris-ban, hogy pihenjen. Ezután visszatért a berber vezetőhöz, akivel a leány tárgyalni látta. Ebből most ki kell venni, hogy hová készül Evelyn Weston. Szálem, köszöntötte a körszakállas. Bonjour, viszonozta az arab. Hosszú útra készülök a Szaharában, azonnal indulnom kell, és egy megbízható vezetőre lenne szükségem. Sajnálom, uram, felelte, 5 napra kibéreltek. Mikor ezt mondta, eszébe jutott az angol hölgy, és mosolyogva nézte az amulettel játszatozó kipirult boldog gyermeket. Talán megtehetné, mondta Joko, hogy egyesíti az utasokat. Ajn Szefrába készülök, és ha arra mennek, a vezető gyanútlanul felelte, más irányba indulunk, Marbuk oázisba. Kár. Szálem aleikum. Orvar. A körszakállas megtudta, amit akart. A lány a Marbuk oázisba készül, tehát valószínű, hogy a sebesült Münster is itt tartózkodik. Most már csak Reinert kellett értesítenie, hogy mi alatt ő visszamegy a szállodába, hívja össze a telefonon rendszeresen érdeklődő cinkosokat. 1 óra múlva tanácskoznak. Egyszerű dolog, vélte Adams. Előre lovagolunk, még ma. A térképre bökött az ujjával. Mire hajnalban Evelyn Weston elindul, mi már ennél a kútnál leszünk, és itt bevárjuk. Ha elvettük tőle a borítékot, felkeressük az oázisban Münstert.
Milyen a közbiztonság a Marbuk oázisban?
Szólt közben mély álmos főúri hangján dr. Kurnyé, és nagy szeplős fehér ujjaival lassan dobolt az asztalon.
Arra az esetre értem, ha azt a katonát nem lehetne szelíd rábeszéléssel meggyőzni. Minden esetre toborzunk itt 30-40 arabot, mondta a körszakállas.
A Cartier Reserve-ben van egy vendéglős,
a régi jó barátom. Az segítségünkre lesz.
Sivatagi vállalkozásoknál könnyen érhet meglepetés. Jobb a felesleges óvatosság, mint a kockázat. Később Corn Beef megismerkedett egy tiszttel, akitől megtudta, hogy a Marbuk oázisban az orvos által felvetett szempontból elég kitűnő a közbiztonság. Csendőrsége nincs, katonasága nincs, a kis katonai üdülő csekélyszámú őrsége tartja fenn a rendet, amit emberemlékezet óta semmi sem zavart meg a jelentéktelen oázisban.
Azt hiszem, állapította meg délután Adams, hogy egy óra múlva indulhatunk.
Mindenről gondoskodtunk.
Nem egészen, mondta Rainer.
Néhány termoszban teát kell magunkkal vinni. Az a jó a forróság ellen.
Erre nem felelt senki.